Drága Jézus, köszönjük, hogy ma reggel is itt lehettünk, elhoztál minket, és hallhatjuk a Te igédet frissen, élőn, és olyan gondolatokat, amelyek hasznosak, amelyek bátorítanak, amelyek a javunkra vannak. Kérünk, hogy szolgálj felénk, kérünk mindannyiunkat személyesen áldj meg egy nagyon mély gondolattal. Szeretnénk elkérni tőled egy választ, szeretnénk a te kezedbe rakni ma valamit, amihez ragaszkodunk, de még nem tettük a te kezedbe, és szeretnénk élni tényleg ezt az életet, amit te adsz, és mindazt, amiről így hallunk, ami lehet, hogy még távolinak tűnik, de ugyanakkor nagyon lehet, hogy csak egy hitbeli döntése van tőlünk. Úgyhogy ilyen hittel és ilyen szívvel kérünk, és figyelünk rád, Uram, és szólj ma reggel. A drága nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Isten adott néhány gondolatot. Nagyon érdekes összefonódás, mert voltunk Pakson, és tudjátok-e, hogy Pakson is van eredményes élet találkozó? Vagy régen üzletember találkozónak hívtuk itt is, de most ugye új néven fut eredményes élet alapelvei találkozó. És ott azt a Dúló Ati vezeti egyébként. És hogy emlékeztek esetleg arra, hogy a Sanyival együtt ők megcsinálták ezt a VAV Vissza a Valósághoz nevű programot, ami egy álmulatos, fantasztikus, ilyen egy alapozó, tényleg az alapfogalmakat egy hihetetlen a mélységben feltáró néhány órás ilyen oktatóanyag. És ugye ezt ebbe belehallgattam, és aztán így beszélgettünk róla Dúló Attival, és nagyon érdekes, hogy szerdán a pásztor Kende is néhány részét említette. És csak ebből gondolom, hogy Isten valamit szeretne ebből mondani. És ugye a szükségek voltak az a téma, a szükségek és vágyak. Ez egy hihetetlen nagy téma, és egy hihetetlen jó téma, hogy az ember ezt így tisztán lássa. És egyébként meg jó néha az elveket, a legmélyebb alapokat újra felfrissíteni magunkban egyébként, hogy tudjuk, hogy mi nálunk, tudjuk, hogy tényleg a szilárd az alap, ami nálunk, hogy ezeket ismétlés által meg kell erősíteni. Ezt mondja a Biblia is több helyen. 1 Timóteus 3.1-ben például. Filippi 3.1-ben is. Volt egy mondat így most szerdán, amin nagyon elgondolkodtam, és mai jegyzetem. Példabeszédek 22.1. Nézzük meg ezt a verset, jó? Példabeszédek 22.1. Azt mondja, hogy kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál, az ezüstnél, aranynál, a kedvesség jobb. Nagyon jó. És itt merült fel a kérdés, hogy vajon a jó hírnév miért jobb a gazdagságnál, illetve a kedvesség miért jobb az ezüstnél, a drága kincseknél. És itt jöttek be ez a téma, hogy vágyak és szükségek. Mi az, ami az embernek tényleg szüksége van, és mi az, ami vágy, ami nem feltétlenül szükséges, hogy be legyen töltve, ahhoz, hogy emberként élhessen. És ez nagyon fontos tisztán látnunk, hogy mik ezek, és hol a határ, hol a különbség, illetve igazából mik azok a dolgok, amik nekem létszükségleteim. És a fizikai szükségleteimmel tisztában vagyok. Általában, hogyha az embernek nincs, egy normális ember ezzel tisztában vagy. Lélegeznie kell, ennie kell, innia kell, ugye? Igen, fizikai elsődleges szükségletek. Enélkül nyilvánvalóan nem tudunk élni. És ugye azt is tudjátok, hogy ugye a lelkünknek, a szellemünknek is vannak ugyanilyen szükségei. Na és itt van az, hogy az ember ezeket már így könnyen kavarja, könnyen háttérbe szoríthatja, persze nem eredmény nélkül, mert azért következményeivel szembe kell majd néznie, de mégis ezen a szinten oly gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy nem töltjük be őket, hogy nem tartjuk fontosnak, hogy meg legyen elégítve. A fizikai testünkkel kapcsolatban ritkán gondoljuk így. Persze néha van, tudod, amikor dolgozok, egy pontot vagyok a flow-ba, a nagy ötlet viharban, és még pisilni se állok fel már 2-3 órája, és nem iszok, nem eszek, és semmi, csak ugye van ilyen, de aztán hirtelen eszembe jut, hogy jé, nagyon kell, megyek, iszok, elégzem, amit kell, és hogy ott egyből ott van a követelés, hogy töltsd be, szomjas vagyok, légszomjam van, egyéb fizikai szükségletek. A lelkünk is kiabál, ugyanígy, csak nem mindig ismerjük fel. Mert egyébként a világ az, ugye ezt tudjuk, hogy az ördög világa, gyakorlatilag egy ellenséges világ, egy ilyen szempontból tele van ellenséges szándékokkal, és nem csak egy másik emberre gondolok, hanem az egésznek a felépítése, a rendszere egy ember ellenes gyakorlatilag, mert az ura ennek a rendszernek gyűlöli az embereket. És ez arra van kihegyezve, hogy valami mással, vagy egy más szinten töltse be a szükségeket, és nem a legmélyén, a legalapabb szükségeket. Úgyhogy ezért sokszor az ember abban az illúzióban él, hogy be van töltve ez a szüksége, holott nincs is betöltve. És mikor derül lesz ki? Hát abban a pillanatban, amikor jön valami, egy nagy próba, egy nagy katarzis, egy negatív értelemben vett katarzis, egy nagy katasztrófa akár, egy váratlan esemény, ami rosszul érint, és akkor összeomlik mindaz, amiben bíztam. Összeomlik, eltűnik. És rájövök, hogy a gazdagságom az nem sokat ér abban a helyzetben. Rájövök, hogy valahol mélyebben kéne keresni ezeket. És hogy egy ilyen helyzetben kiderül. Úgyhogy ezért fontos, hogy erről most gondolkodjunk, erre most gondoljunk, és ezt nap mint nap átvizsgáljuk, hogy tényleg az én valódi szükségeim be vannak-e töltve. És nagyon fontos, és csak tényleg kicsit is néhány alap gondolat így erről a témáról, a WAV-ból, hogy összeálljon majd. Ugye, hogy mi a alapvető probléma? Ugye az ember felszínes, ugye az azt jelenti, hogy nem gondolkodik, hanem csípőből löki a sablon válaszait, hogy találkozunk, miért nem lehetek sikeres, miért nem kell nekem most akár így félretennem bizonyos pénzt, hát még egészséges vagyok, főleg fiatalok mondják, és most még nekem erre nem kell költenem, tényleg, hát most még. És aztán az ember egy pontján rádöbben, hogy de igenis gondolni kell a jövőre, de igenis. És lehet, hogy előbb kellett volna, mert akkor már késő, akkor már nagyon sokba kerül. Ugye? Csak ezt felismerni, hogy nekem erre, hogy tudod, az egészségemre igenis vigyáznom kell, és törődni a megőrzésével már fiatal koromban, ez jóval csökkenti majd a költségét annak, hogy ezt akár tehát egy jobb szinten tudjam tartani. De ugyanígy, ugye sokan foglalkoztak ilyen befektetésekkel, ugyanígy az embernek most kell gondolnia majd a későbbiekre ezen a szinten félretenni, befektetni, átgondolni, nem pedig túlköltekezni, meg hitelekbe bocsátkozni, ugye? És annál költségesebb ez a dolog, minél később ismeri fel az ember, mikor már teljesen el van adósodva, akkor már nagyon nehéz és nagyon drága ebből kimászni, és nyilván Istennek nem lehetetlen semmi, de miért ne gondolkodnánk előre, nem? És ugyanígy az ember megcsinálja ezt a lelki szinten is, hogy most nem kell bizonyos szükségleteket, nem kell ugye a szeretet utáni vágyamat, most hagyom, hogy valami más töltse be. Ugye az ember valami állandóra vágyik. Relatív dolgok, viszonylagos dolgok nem tudják azt a megelégedettséget hozni, pláne lelki szinten, amire én vágyom. És ugye kétféle minőség van az ember életében, a vágyak és a szükségek. Ugye a szükségekről, amikor beszélünk, mire gondolunk, arra, azokra a tényezőkre, amelyek nélkülözhetetlenek az ember életéhez, az ember emberségéhez, ezek nélkülözhetetlenek, be hogy legyenek töltve, és hogy idézzem az előttem szóló Sanyit, hogy nem képezik választás alapját, hogy ezekbe vannak töltve. Nem dönthetem el, hogy És ugye mondom, fizikai szinten ez elég egyértelmű. Lélegezni, enni, inni. De aztán a lelki szükségletet terén ez ugyanúgy ott van. Nem képezik választás alapját, hogy be legyenek töltve. És ott vannak a vágyak, a másik kategória, amelyek ugyanakkor meg nem kötelezően kell megelégítenem őket. És lehet, hogy majd itt kell nekünk egy ilyen paradigmaváltást csinálnunk tehát magunkba. Itt kell nekem egy paradigmaváltást csinálnom, hogy lehet, hogy eddig azt hittem, hogy be van töltve, holott kiderül, hogy valamivel helyettesítettem azt. Ugye a legnagyobb hiba és az életünk problémáinak egy híres ember, de Dúló Attila, azt mondta, hogy az ember problémáinak szinte minden problémája, 100%-a visszavezethető erre, hogy erre a tényre, hogy a szükségeit összecseréli a vágyaival. És a legmélyebb vágyai nincs, a legmélyebb szükségei, amik nélkülözhetetlenek, hogy be legyenek töltve, a szükségei nincsenek betöltve. És a problémáink 99,9, de lehet 100%-a ebből adódik, vagy ide vezethető vissza. Két dolgot csinálhatok, vagy a vágyat emelem fel a szükség szintjére, ez az egyik, vagy a szükséget redukálom vágyjá. Tehát nem tartom fontosnak, hogy be legyen töltve. Például, hogyha a vágyat emelem a szükség szintjére, akkor ez nem fogja megelégíteni a valódi szükségemet. Ugye manapság ezzel nagyon-nagyon sokat találkozni. Ugye emberek vágynak a szeretetre. Nagyon sok embernél például ez helyettesíti mondjuk egy kutya. És ugye nem, a kutya nem rossz, ez egy tök jó dolog, ha az embernek van kutyája, de valakinél a kutya feljön egy olyan szintre, hogy az neki, ami betölti a szeretetet. Szeretet utáni vágyát, mert egyszerűen ez ugye csalódott az emberekbe, vagy meghaltak a hozzátartozó, vagy nagyon sok oka lehet, de, és egy kutyába véli megtalálni, de a kutya tud egy állandó megelégülést adni a szeretet utáni vágyamra? Az a kutya is nyilván fog furcsán viselkedni néha, lehet, hogy sokkal kevésbé, mint egy ember, mert ugye ez egy ösztönös állat egy módon, tanítható, és egy tényleg nagyszerű, úgymond idézőjelben barát lehet, de nyilván nem messze nem töltheti be az állandó szeretet utáni vágyamat, amelyet egyébként ugye csak Isten tud betölteni, csak Isten állandó szeretete. Vagy ugyanígy ugye a üzleti világban ez még gyakrabban előfordul, hogy egy pozíció, ez ami betölti nekem egy szükségemet, vagy azt vélem, hogy betölti egy szükségemet, ugye, hogy fontos legyek, a fontosság után érzett szükségem, az embernek része is be kell, hogy legyen töltve, de hogyha ugye a pozíció, valami külső forma, tudod, én vagyok a főnök, és ott olyan úgy rendezem az irodámat, hogy ekkora nagy íróasztalom van, és egy pici széken ül előttem, akivel én beszélek. Vannak erre módszerek egyszerűen, hogy ezt, hogy lehet az embernek fenntartani ezt a képet magáról. Hogy hatalmas legyen. Hogy az emberek fontosnak tartsák. Vagy egy autó. Ezt ugye értitek, hogy önmagukban nem ezekkel van a probléma. Az embernek ugye a problémája ott kezdődik, amikor az autót áthelyezi a szükség szintjére. Amikor azt mondom, hogy én nem tudok enélkül élni, vagy nekem a fontosságomat az adja meg, hogy milyen autóval járok, mint ember. És nyilván üzletéletben lehet szerepe, úgy értem, hogy persze, hogy van egy szerepe, de az én emberségem szintjén az, hogy én ki vagyok, mint ember, arra nincs befolyása. És azt hiszem, hogy van, akkor összekevertem a szükséget és a vágyat. Ugye az ember mit csinál? Alapvetően elkezdi mondjuk tagadni, hogy van szüksége. Tagadom. Nekem nincs, nekem nem kell. Ez ugye az előbb beszéltünk arról, hogy elfedem valami mással, és a másik dolog az, hogy letagadom, hogy egyszerűen nekem ez nincs. Nekem állandó szeretet nélkül én tudok élni. És tudok, nekem, igazából nem várom el, hogy mindenki fontosnak tartson. De aztán az embernek legbelül ott van azért, hogy igenis szeretne fontos lenni. Szeretne, hogy szeressék. Oké, mi az, hogy szeretet? Mert sokszor azt várja az ember, hogy a szeretet az azt jelentse, hogy ha valaki szeret, akkor ő nekem betölti minden szükségemet, és megelégít engem, és ameddig betölti, addig szeretem. Ha már nem tölti be, ha már nem jó nekem, akkor már nem szeretem. És ez nem szeretet, ugye? És amikor állandó szeretet utáni vágyról beszélünk, nem erről beszélünk, hanem arról, Ugye 1 Korintus 13-ban a Bibliában nagyon jól le van definiálva, de mondjuk egy más definíciót. A szeretet utáni állandó vágyam az igazából az abszolút fontosság és biztonság utáni vágyam egy kapcsolatban. Ez talán a szeretetnek egy definíciója, ami így kicsit így kézzelfoghatóbb talán. Tehát az, oké, mit jelent ez, hogy abszolút fontosság és biztonság? Az, hogy valaki mondjuk engem teljesen ismer, megismeri a hibáimat, a jó oldalamat is, mindent, az egész csomagot, és ezzel együtt el tud fogadni abszolút, nem utasít vissza, szeret. És én biztos lehetek afelől, hogy ő tényleg elfogad engem. Ki az, aki, ugye emberi szinten ennek az abszolút volta elég nehéz, tehát ki az, aki engem abszolút el tud fogadni, soha nem utasítana vissza. Csak Isten. És ő ilyen, és ő ugye mintát ad egy mércét a szeretetről, és bemutatja. Tudjátok, mi az elmulatos dolog, hogy azt mondja a Biblia a római levélben, az 5. fejezetben, az 5. versben, hogy Isten ezt a szeretetet kiönti a mi szívünkbe. Ezt a szeretetet odaadja nekünk, de ez nem belőlem jön, és ezt tudnom kell. A János levelében, első János, tehát 1 János 4-ben ugyanott van, hogy nem mi, a szeretet nem az, hogy mi szeretünk, hanem hogy Isten szeretett minket előbb, először. És mert ugye emberileg a szeretet fogalmaim azok torzak lehetnek, azok messze állnak ettől az abszolút fontosság és biztonság utáni vágytól, és ettől az abszolút biztonságtól és fontosságtól, ami igazából a szeretet, de Isten ugye megmutatta ezt nekünk, és folyton kezdeményez felénk ugyanezzel a szeretettel. Az embernek rá kell döbbennie, hogy bennem nincs ilyen, hogy bennem nincs, és kell egy külső segítség, egy külső forrás, hogy ez a szeretet meglegyen nekem. És az első rádöbbenés az, amikor az ember, ugye amikor rádöbben, hogy nem kapom meg azt a fontosságot, nem kapom meg azt a biztonságot egy kapcsolatban, amit szeretnék, bármennyire is jó házasságom van, bármennyire is jó barátaim vannak, akkor az ember, ha őszinte, akkor elkezd keresni. El kell, hogy kezdjen keresni, és próbálja utána nézni, hogy tudod, és eljutok mondjuk a Müller Péterig, ugye, aki nagyszerű módon ír a szeretetről, de aztán eljövök, hogy ha tovább megyek azon, amin ő gondolkodik, és tudom, hogy vannak furcsa dolgokat is mond egyébként, de aztán mondjuk én egy hasonló könyv alapján találtam a Bibliához a Pozitív Gondolkodás Hatalma című könyvből, és Norman Vincent Peale írta egyébként, aki egy New Age-hez közel álló, egy ilyen gondolkodású, de mégis a Bibliáról úgy írt, hogy wow, azt mondtam, hogy ez a könyv, ez tényleg ilyen, aminek ő leírja, akkor nekem ezt meg kell néznem, és akkor ez nem csak egy ilyen vallásos, ócska, tudod, kidobandó, haszontalan könyv, nem. És addig nem hittem el persze, hogy tényleg még bele nem olvastam, és amikor belelapoztam, akkor elámultam, hogy te jó ég, ha ezt tudtam volna előbb, de semmi baj, eljön mindenek az ideje. És aztán nézem a Biblia, miről beszél, vagy kiről beszél, amikor erről a szeretetről beszél, és aztán egyértelműen, hogy Istenre utal, Jézus Krisztusra, és az egész Szent Háromságra, mert az Atya és a Szent Szellem is ugyanilyen nagy szerepet játszik ebben. Mind a hárman. Ugye ők maguk voltak a tökéletes szeretet. Ők hárman léteztek öröktől fogva, egy lényeg, három személyben, ugye? Köztük mindig is megvolt ez az állandó, abszolút elfogadottság és biztonság és fontosság. És ez nem változott soha, mert ők, ugye azt mondja a Biblia is, hogy Isten nem változik soha, Zsidók 13:8-ban, hogy ő Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten nem változik, nincs nála, még a változásnak a legkisebb árnyéka sem nincs nála. De Isten ugye hozott egy döntést, hogy ezt a szeretetet meg fogja mutatni, ezt a szeretetet ki fogja önmagán kívülre is terjeszteni. Ugyanazt a szeretetet, amivel ők egymást szerették ebben a tökéletes állandóságban. És azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, és tegyük hasonlóká hozzánk, hogy ezt a szeretetet el tudja fogadni, és tudjon ezzel élni. És tegyük ezt egy alapvető szükségletévé, ezt a szeretetet, hogy enélkül, mert enélkül nem tud élni, mert ez Isten alap természete, ez a szeretet, és ez belénk rakta ugyanúgy, hogy erre szükségem van. Ez a szeretet megmutatkozott, ugye, amikor az ember megteremtett Isten által, tehát amikor Isten megteremtette az embert, és berakta egy tökéletes környezetbe, ugye ott volt a paradicsom, ugye így mondja a Biblia, az Édenkert, még inkább az Édenkert, és ahol ott volt két bűntelen ember, tökéletes környezetben, a hiba nélkül, nem kellett ruhát viselni, nem volt szégyenérzetük, nem fáztak, nem volt melegük, egy tökéletes klíma volt, tökéletes környezetben, nem volt bűn, még köztük ott jelen, de ártatlanok voltak, és ez azt jelenti, hogy volt egy meg nem próbált jellemük, egy jellemük, amely nem volt megpróbálva, és egy meg nem próbált jellem, az nem igazi jellem, az csak egy ilyen egy nyers dolog, mint egy agyag formát az asztalon, és abból majd kell valamit alkotni például. Ilyen egy márványtömb, ami egy tökéletes, igen, és nincs még hozzányúlva, de még nem is ad semmilyen esztétikai élmény nekem, vagy nem azt, amire teremtve lett, úgymond. Úgyhogy az embert meg kellett, hogy próbálja Isten. És ezért engedte meg az ördögnek, ugye, a sátánnak, akit a vádlónak is szoktunk hívni, hogy megkísértse, magyarán megpróbálja az ember jellemét. Megpróbálja a jellemét, hogy érett legyen, hogy valóban elkezdjen Isten jelleméhez hasonlítani. Ugye ők olyanok voltak, mint két ártatlan gyermek, és ugye ezt tudjuk, ugye az örökölt bűn miatt, hogy a gyermek se teljesen ártatlan, de néha úgy tűnik, hogy nagyon aranyosak és drágák, és tényleg, és egyébként álmulatosak, nagyon sokat lehet tőlük tanulni az őszintességet és a hitet, a csodálatot tekintve. Nem? Marcsi foglalkozik sokat gyerekekkel. De meg kellett, hogy legyen próbálva, és azért, hogy érett legyen, hogy ez a jellem tényleg elkezdjen formálódni, hogy ez a faragatlan márványtömb az, abból jöjjön valami forma, amit Isten amire szánta. Ezért adott nekünk szabad akaratot. Szabad akarat, ez megint olyan, ami Istennek megvan. Istennek szabad akarata van, és ezt egyébként sokszor elfelejtjük, hogy neki is ugyanúgy szabad akarata van, mint nekem. És nagyon tisztel és nagyon szeret, de szabadon dönthet, és nem veti alá nekem magát. És bizonyos dolgokban úgy döntött, hogy aláveti magát nekem. Nagyon érdekes, hogy micsoda hatalom ez, ugye amikor tudod, a gyermek játszik az apjával, és hagyja az apa, hogy legyőzze a játékból, és tudod, és a gyerek tud örülni. És aztán ez egy álmulatos dolog. És persze ez más szinten van Istennél, de az ő hihetetlen hatalma abban nyilvánul meg, hogy nem erővel, nem így elnyom minket, mint az ember a, nem is tudom mit, csikket, vagy egy bogarat, vagy akármit. Tényleg betölt, tehát ő gondoskodik rólunk, és arról beszélünk, hogy aláveti magát nekünk, hogy azt mondja, hogy kérjetek bármit az én nevemben, az én jellememben, és én megadom nektek. Alázatosnak kegyelmet adok. Ha elbuktál, csak gyere hozzám, és én meg tudok bocsátani neked. Úgyhogy soha többet nem emlékezek rá. Az ember kell, hogy fejlődjön, mert Isten arra teremtett minket, hogy hozzá váljunk egyre hasonlóbbá. Egyre hasonlóbbak legyünk hozzá. És ez az élet, ez a földi élet, ez egy tréning, és lehet, hogy erről már hallottatok. A szabad akaratomnak a folytonos megpróbálása. És kaptam agyat, ugye? És mit mond Isten, hogy szeresd a te uradat, te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. És ott van az elme is benne, és ott van a lélek és az erő. Hogy minden területnek az emberi élet minden területének van ebbe szerepe. Hogy gondolkodjak, igen, hogy hozzak döntést, hogy egy módon tegyek erőfeszítést ezért. De mi az, ami felett igazán hatalmam van? Az akaratom, az agyam, a gondolkodásom. És tréningeznem kell. Mert, ahogy az elején mondtuk, hogy az ember felszínes, tele van a kultúrájával, tele van azokkal, amiket másoktól hallott, és sokszor meg se vizsgálja, hogy az tényleg úgy van-e, hanem csak löki, ezt hallottam, ezt elfogadtam igaznak, de nem jártam utána. És a Biblia erre bátorít, hogy merd feltenni a kérdéseket, merj utána járni, merj felelős döntéseket hozni, merd vállalni a következményeket. Oké, most kicsit elmentünk, de vissza a szükségekhez akkor kicsit. Oké, azt mondtuk, hogy elfedem, vagy megpróbálom tagadni, de van egy jele, amikor az embernek a legfontosabb szükségei, ugye a tagadhatatlan, állandó szükségei be vannak töltve. És az elején elmondtuk ezt a példát, ugye, hogy amikor jön valami nagy katarzis, krízis, mondjuk inkább krízisnek, az negatív jelentésű, az életemben, akkor kiderül, hogy a legmélyebb szükségeim nincsenek betöltve, mert omlik össze az én rendszerem. Viszont ha az embernek a nélkülözhetetlen szükségei be vannak töltve, ha ezek be vannak töltve, akkor el tudja viselni azt is, hogyha a többi, a vágyai és a nem létfontosságú szükségei nincsenek betöltve. És ezt már említettem, de eszembe jutott megint a Sorstalanság című film, hogyha láttátok. Nagyon kemény film a holokausztról. Magyar film egyébként. Tehát Budapestről indul a történet, és ott azt mondta, igazából az a történetnek a vége, hogy az élte túl ezt, akiben volt hit. Aki nem csak a saját erejére tudott támaszkodni, hanem volt valami magasabb dologba vetett hite. És ez gondolom, hogy ezt az ott túlélők bizonyságai alapján csinálták ezt a filmet, mert elég élethű volt egyébként. Ha az embernek a legmélyebb szükségei be vannak töltve, akkor el tudja viselni a legkeményebb körülményeket is. De ha nincsenek, akkor csak időkérdés, hogy mikor fog összeomlani. Akkor tényleg csak időkérdése. És ugye erre van ez a vers, amit biztos hallottatok már a példabeszélek 24:10, ami azt mondja, hogy ha a nyomorúság idején kevés az erőd, akkor gyenge vagy. Hogyha a legnagyobb próbában kiderül, hogy még sincs elég erőd, akkor nem vagy erős. A nagy nyomorúságok világítanak rá arra, hogy az életem alapvető szükségei nincsenek betöltve. Mert ugye azt is mondja a Biblia, hogy 1 Timóteus 6:6-ban, hogy a legnagyobb nyereség, vagy nagyon nagy nyereség az, hogyha az ember megelégedett tud lenni minden körülmény közt. Ugye ez a világ, ez elég mulandó így körülöttünk. Nem? Tehát, és nem kell feltétlenül a nagy krízisnek következni, mint egy holokauszt, amikor ugye tényleg megfosztanak minden természeti és minden szinten a biztonságomtól, és az életemtől gyakorlatilag, amikor mindent elveszítek, de egy kisebb dolog is elég. Sokszor az, hogyha ugye nem indul be az autóm reggel, vagy fáj a fejem reggel, vagy nem tudom, valaki nem úgy szólt hozzám, ahogy én gondoltam, vagy ahogy az nekem egy fájt, akkor már így a rendszerem inog. És persze nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem történnek ilyenek, de mégis történnek. Miért? Mert még egyszer, a célunk itt a Földön, hogy formálódjunk a mindenható Isten képére, aki teremtett minket, akit tagadhatunk, de ugye, Istennek nem tagadjuk, de sokszor figyelmen kívül hagyunk ugyanakkor. Nem vagyunk mindig tisztában azzal, hogy most ő szól, vagy ő mit akar, és persze, mert ez is egy folyamat, és növekszünk. De ő erre akar megtanítani minket, hogy legyenek betöltve a nélkülözhetetlen szükségeid. Ismert fel, mik ezek, és fordulj a megfelelő forráshoz, hogy be tudja tölteni. Ugye abszolút. És néhány ilyen szükséget csak említsek, hogy konkrétabbak legyünk. Ugye az egyik a cél és értelem utáni vágy, és mint legtöbben vállalkozók, tudjátok, hogy ki kell tűznünk célokat, ki kell tűznünk irányokat, hogy haladjunk egyről a kettőre. Ha nincsenek ilyenek, akkor nem fogunk haladni. De magánemberként is kell, hogy legyenek céljaim. Különben a klasszikus példa az Alice Csodaországban, az útkereszteződésben ott áll, megkérdezik tőle, hogy Alice, merre el szeretnél menni, és azt mondja, nem tudom, akkor azt mondja, akkor bármelyik út jó neked, igaz, bármelyik úton elindulhatsz. De mi nem egy ilyen életet akarunk élni, hanem mi tényleg meghatározott célokkal szeretnénk élni. És honnan kapok én ilyen célokat? Ki mondja meg nekem a Józsi, a Gizi, a nem tudom, a Feri, kormány, vagy a bank, ugye? Vagy mit tudom én? Vagy egy szellemi vezető? Igen, segíthet esetleg, de az én felelősségem, hogy eljussak a legmélyeig, a gyökeréig annak, hogy tényleg mik legyenek ezek a célok, miért? Mert abszolút célokra van szükség. És ugye mindannyian, minden ember tud élni relatív célokkal. Minden embernek vannak relatív céljai, de az igazi minőségi különbséget az hozza az életbe, hogyha az embernek lesznek abszolút céljai. Változhatatlan célok. És honnan szüljem ezeket? Már bocsánat. Nem kell szülni, mert ugye van egy mindenható, aki elmondja, hogy neki van egy terve velem, van egy terv ezzel a világgal, van egy terv az életemmel, a többi emberrel, és egy célból vagyok itt, egy örökkévaló célból. Egy olyan célból, ami túlmutat az én életemen, azen a 60-70-80, akár több éven. Ezen túlmutat, és erre szükségem van. Erre van szükségem, hogy egy ilyen célom legyen. Mert ezt tud megelégíteni egyedül. Ezt tud megelégíteni, ha egy ilyen célom van. Mert ha nincs, akkor mindig az lesz, hogy kell egy újabb, vagy kiderül, esetleg csalódok abban a célban, a relatív célban, és akkor esetleg teljesen össze is omolhatok. De a legenyhébb esetben csak szükségem van egy újabbra. Ez is egy fontos dolog, amiről beszélsz, hogy az, úgy érted ezt, hogy az ember igen nem akar odaérni, hanem inkább Kölcsétől olvastam a Parainézisbe, hogy az embernek élveznie kell az odavezető utat, és az embernek igenis szüksége van célokra, és már ő is írt arról, hogy az embernek a fő problémája, hogy a vágyét és a szükségét összekeveri, vagy célként állít fel olyan dolgokat, amik igazából tényleg összekeveri az utat a céllal, még ez is lehet. És aztán az utat se fogom élvezni emiatt. De ezt nem tudom, melyik híres ember mondta, hogy a boldogság, és erről beszélt Kölcsei is, hogy a boldogság az nem a cél, a boldogság az utazó stílus, ugye? És a boldogság az, ami, hogyha vannak tényleg megfelelő céljaim és megfelelő gondolkodásom, akkor nem kell, hogy a boldogság legyen a célom, mert nem lehet a célom, mert nem fogom elérni, és addig boldogtalanul élek, évekig, 10 évig, 20 évig? Nem. Ki lehet rosszul is használni, de én hiszem, hogy van egy oldala, amiről szerintem te beszélsz, hogy igazából, hogy az ember ezt, hogy ki akarja élvezni, mert a legtöbbet akarom kihozni minden pillanatból. Én így értettem, hogy talán ez, amit mondani akarsz ezzel. Persze nem lassíthatok folyamatokat, ugye ez olyan kategória, ami kívül esik az én erőmön, mert Isten úgy teremtette meg a világot, hogy mondjuk az időt nem tudom megállítani. Próbálkozok, meg vannak erre fantáziák, meg filmek, meg minden. Igen, de Isten meg tudta állítani. Volt a történelemben 2 esemény, amikor a Bibliában van rá utalás, amikor megállította az időt egy rövid időre. Tehát megállította az időt. És mondja majd, hogy a nagy nyomorúság idején meg fognak rövidülni a napok. Hogy valahogy megváltozik, lehet, hogy a föld forgási sebessége, lehet, hogy más módon, de meg fog változni. De ez megint, én meg tudom változtatni a föld forgási sebességét? Hát nem nagyon. Lehet, hogy próbálkoztatok mindenféle atomtöltetekkel, meg minden, de Istennek ennyi. Igen, minden ember elkezd futni gyorsan, és akkor... Az ellenkező irányba, igen. Vannak fizika végül is.
Ez most szükség, vagy nem szükség?
De azt hiszem inkább alávetem magam Isten rendjének ebbe az esetben is. És egyébként nagyon és az a döbbenet, hogy Isten felállított egy rendet, amilyen az ember lázad, de ugyanakkor Isten egy hihetetlen szabadságot is adott az embernek, amivel nem él sokszor. Egyszerűen ott a szabadság, ott van ez a tényleg mindaz, amit ő tartogat számomra, például azáltal, hogy be van töltve a legmélyebb szükségem, hogy tudjak, hogy azt a szeretetet tudjam adni a másik embernek, amire ő vágyik, Isten miatt tudjam úgy szeretni, hogy elfogadom feltétel nélkül. És ez már tényleg ilyen, ez amikor ezt tényleg itt csak hívők között láttam ilyet, csak olyan emberek között, akiknek ez a szeretet megvan. De Isten erre teremtett minket alapvetően, és próbálhatom én ugye egy más szinten betölteni, és beszélgettünk erről nemrég a Pakson, és egy rádióban is volt ott a rádióvezető, aki egyébként nem hívő, és ő ugye nagyon jól képviselte ezt az álláspontot, hogy hát addig vagyok együtt valakivel, ameddig valamennyire meg nem ismerem, és ha kiderül, hogy nem passzol hozzám, akkor lecserélem, és akkor jön a következő. De ez nem fog megelégíteni soha, és nem találom meg az igazit így soha, és lehet, hogy fogok úgymond egy jobban hozzám illő embert találni, de közben a szakítások és az érzelmi sebek tönkre fogják tenni az életemet. Olyan mély sebeket hagynak maguk után, amiket nem tudok majd kiheverni. Isten képes persze begyógyítani nagyon sok sebet, mindent persze, de miért kell, hogy szükségtelen fájdalmat okozzak magamnak, hogyha egyszerűen csak tisztelem Isten rendjét, és azt mondom, hogy egy feleségem van, egy, vagy ha még nincs, akkor egy mennyasszonyom, vagy barátnőm, és ragaszkodok hozzá, és eldöntöttem, mert egyszerűen az ember tényleg így van megteremtve, Isten egy ilyen életet szánt neki, és oké, cél és értelem utáni vágy, és aztán mondjuk még néhányat gyorsan. Fontosság és biztonság, ez lehet kettő vagy egy, ugye abszolút fontosság és abszolút biztonság, és a kettő együtt azt mondhatjuk úgy, hogy az abszolút szeretet utáni vágy. De fontosság, kell, hogy fontos legyek, kell, hogy ne az értéktermelő képességem határozza meg a fontosságomat, hanem az én, az valami alapvetőbb, ami így bennem van, ami úgymond az eszenciám, a belső lényegem, ami tőlem elválaszthatatlan, és az én értékem, az én fontosságom, és ezt Isten rakta az emberbe. Azt mondta, hogy te azért vagy fontos, azért vagy értékes, mert az ő képére lettél teremtve. Ezért vagy fontos és értékes. És mindegy, hogy ki mit mond, mindegy, hogy épp a társadalom mi mércével, te hova esel, Isten állandó mércével te mindig is fontos vagy, és ez számít, és ez számít. És ezt annyiszor el kell mondani az embereknek, mert tapasztaltam, hogy annyi rossz önképpel rendelkező fiatallal találkoztam, tényleg. Nagyon sok emberrel beszélek, ugye így a munka miatt is, meg így szolgálat miatt is, és döbbenet, hogy mennyire rossz az én képük, mennyire nem tartják magukat értékesnek, fontosnak. Persze, mert a világ nem őket csak eszközöknek tekinti, termelő gépeknek. Addig vagy jó nekem, ameddig tudod hozni a mércét, az elvárást. Igen, ameddig fogyasztasz, ameddig hitelt veszel fel, ugye? És micsoda hülyeség ez, hogy így mérjük az embert. Ha mérő serpenyőbe vetnénk, Isten mércéje szerint, akkor többet érne, mint az egész teremtett világ az összes kincsével együtt. Egy ember. Isten így néz az emberre. Biztonság utáni vágy, és ez is, ugye ez, tehát ez, hogy ez megmaradjon nekem, a fontosság, hogy valaki szeressen folyamatosan, hogy valakinek fontos legyen folyamatosan. De az ember vágyik arra, hogy állandóság legyen az életében, állandóság utáni vágy. És a bukás óta itt van az entrópia, a termofizika a második törvénye, hogy mindig a kisebb energiállapot felé törekszik minden. Ugye, ha nincs energiabefektetés, nem teszek bele energiát, munkát, akkor szétesik minden. Ugye legyártanak egy autót, és x év múlva kevésbé lesz használható, vagy kiteszel a napra egy, nem is tudom, egy húst, és egy ideig így, érik, aztán egy idő után már szétbomlik. Egy másik állapotban, igen, és azt persze nem vész el, hanem átalakul, de egy más energia szintre kerül. Mert ott volt egy rendezettség, vagy ott van egy élőlény, mondjuk egy rovar, amely ha meghal, idő után ugye elbomlik, és vannak persze biológiai folyamatok, amik ezt véghez viszik, de hogy ez, ha nem tesz ebben energiát, szétesik. Minden esik szét, és ugye a perpetuum mobile az így, ilyen formában nem létezik. mert nincs örök mozgó, mert hogy ez a törvény működik, és emiatt nem működik az evolúció elméletesen, vagy nem lenne képes működni, mert külső behatás, külső információ és energia nélkül nem lehet rendet létrehozni. Különben, ezt már mondtam, hogy a programozók úgy írnak a programokat, hogy ilyen random, véletlenszerű számsorokat futtatnának, aztán majd egyszer csak kijön valami jó kis operációs rendszer. Persze lehet... Mit?
Kipróbáltam egy hetes munkát.
Vagy úgy csinálják a Schaffhauser órákat, úgy csinálják, hogy berakják egy nagy dobozba egy néhány vasdarabot, és elkezdik rázni. És addig rázzák, míg ki nem esik a Schaffhauser. Nem? Itt csinálják? Nem itt csinálják. Hanem igenis kell, hogy betegyük energiát. De mégis van egy állandóság utáni vágyam, és ezt hol találom meg? És megint ezt csak Istenbe találom meg. Csak Isten ad nekem olyan célt, olyan állandóságot, és az ebbe vetett hitet, amely nem fog elmúlni. És azt mondja, hogy ugye a földi testem elmúlik, de a lelkem az örökké fog élni. És a kérdés ugye, hogy hol? És ugye itt van az, hogy Isten két utat határozott meg, menj vagy pokol. És ugye, mert jön a halál, ugye az a pont, amikor mindent elveszítek, amim látható és kézzelfogható volt itt a Földön. És ez megint egy ilyen téma, amikor az ember így elkomorodik, és főleg, hogyha egy baráti társaságban felhozom a témát, akkor nagyon komor lesz a hangulat. Mert jön ez, ami tényleg a halál félelmet, az a veszteségtől, vagy a veszítéstől való félelem indukálja, illetve azzal van összefüggésben. De el fog jönni a pillanat, és nekünk hívőként igenis lehet bizonyságom és biztonságom is afelől, hogy a halál az nem egy félelmetes esemény kell legyen, hanem a halál az valami egy másik, ugye egy tovább lépés. Nem azt mondom, hogy egy másik élet kezdete, mert nem reinkarnációról beszélünk, hanem ugyanez a lélek fog tovább élni egy másik testben. Nem egy fizikai testben, hanem egy tökéletes szellemi testben. Egy új testben. Ugye? És ennek persze vannak mély alapjai, de az ember valahol erre vágyik, hogy ne veszítsen, hogy ne múljanak el, és próbálom ezt így összerakni, és ez a tragikomikusabb ebben a világban, amikor egy széthulló, folyamatosan, tudod, széteső világban próbálok állandóságot teremteni. Veszek egy Lexus autót, ami köztudottan ugye egyik legmegbízhatóbb, és nagyon ritkán romlik el, és az egy stabil, egy tartós dolog. De aztán egyszer annak is vége lesz. De leginkább mondjuk a testemen figyelhető meg, ugye? És fontos, hogy minél többet megtegyek azért, hogy tartsam ugye a kondíciót, itt jól tudjátok, és ez nagyon fontos. De persze is vannak folyamatok, amiket viszont nem tudok megállítani, és ezzel tisztában kell lennem. De aztán Isten azt mondja, hogy ezt így teremtett, ő ezt így tartotta jónak, és majd kapok egy vadonat új testet, ami már nem lesz romlandó. 1 Korintus 15 szerint. Olyan testet, aminél már nem kérdés, hogy romlik, mert nem fog. De az abszolút állandóság utáni vágy ott van az emberben, és van még egy vágy, az abszolút erkölcs és értékrend utáni vágy. Hogy tényleg tisztán meg tudjam különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz, és tisztán lássam a különbséget, és legyen egy helyes értékrendem erről. De kell, hogy abszolút legyen. Ma mi határozza meg az erkölcsöt? Sajnos. Mondjuk úgy a többség véleménye? Vagy semmi? De mindig éppen ami jön a médiából, vagy mi honnan jön, de az ember ebbe beleőrül már. Ezt nem képes elviselni, mert nem erre lett teremtve. A legmélyebb szükségem ott van arra, hogy legyen egy abszolút erkölcs, csak mérce az életemben, és ott, hogy legyen, és ezt mi adja meg megint? Isten, Jézus Krisztus, ugye a hegyi beszédben egy hihetetlen magas erkölcsi mércét fektetett le, aminek persze nem tud senki tökéletesen megfelelni. Még a 10 parancsolatnak se tudok megfelelni teljesen, mert Isten azt mondta, hogy a szeretet viszont betölti ezt a törvényt. Az ő szeretete az még fölötte van annak a, ennek a mércének, amit ő lefektetett például a hegyi beszédben, a szeretet az teljesen betölti a törvény összes pontját, és a szeretet az, hogy alapvetően ugye nem tesz rosszat a másiknak, és magának sem. És ezért a szeretet betöltése a törvénynek. Most visszatértünk az első, hát úgy értem a legelejére, hogy a szeretet, az abszolút szeretet utáni vágy. És ha ez megvan, akkor a törvény betöltése már nem kérdés, már nem küszködés kérdése, hanem elfogadás kérdése. És ugye itt van a, szóval ezzel befejezhetjük, hogy az ember szeretne változni. Folyamatosan tanulok, képzem magam, új dolgokat tanulok, edzem magam döntésekben, fizikailag is, testileg, és aztán el akarok végezni egy változást, és a lelkem legmélyén, a szellemem legmélyén ezt a változást, ezt nagyon nehéz elvégezni, ugye ez sok-sok döntésen keresztül zajlik, de Isten azt mondja, hogy van egy út, ahogy ő ezt a változást erőlködés nélkül el tudja végezni. Ez pedig azt mondja, ilyen egyszerű, engedd, hogy szeresselek. Fogadd el a szeretetét Istennek. A szeretet kimunkálja benned a változást. A szeretet megteremt egy olyan környezetet, úgymond benned, és ez belül van, amiben a változás az elindul. És az erőt azt megkapod hozzá felülről, kívülről. A szeretet az nem megköveteli ezt a változást, hanem elvégzi benned. Elvégzés. Ez egy álmatos dolog. Nagyon sokunknak van erről bizonysága. Mindannyian, akik így hívők lettünk, biztos áttapasztaltuk, hogy bizonyos dolgok eltűntek az életünkből, anélkül, hogy én erőlködtem volna azért, hogy eltűnjön. Egyszerűen valami sokkal jobb, valami sokkal nagyobb helyettesítette, és úgymond kiszorította valami régi rossz szokást, valami régi rossz gondolkodást, mondjuk gyanakvást, félelmet, mondjuk főleg a félelem, mert történt, és a Biblia is írja, hogy a szeretet az kiűzi a félelmet, kiszorítja a félelmet. Egyszerűen ahol szeretet van, ott nincs félelem, nem tud megférni. Én még Dostojevszkijtől olvastam annak idején ezt, hogy ahol szeretet van, ott Isten van, ezt a mondatot, és nem értettem persze, de nagyon jó hangzott. Wow! És milyen igaz? Milyen igaz? És ő hívő volt egyébként. Hívő író. Igen, és azt a Tolstoj is megtért, és még nagyon sokan. Igen. Hogy Isten állandó? Aha, jó. Isten állandó, oké. Hát, nagyon egyszerűen nem változik. Mondjuk itt van a Biblia. A Bibliáról maga Isten mondja, hogy a Jézus Krisztus egy pont, egy vessző sem fog elveszni, elmúlni belőle anélkül, hogy mindegyik benne teljesedne, pontosan úgy, hogy le volt írva. És a Biblia már állandó több ezer éve, ugye 2000 éve leírták, és bár a fordítások mutatnak eltéréseket, de az alapvetően a jó fordítások az eredeti értelemhez közelítenek, és az megmarad bennük. És ha mai nap megnézed az eredeti kéziratokat, ami alapján a fordításokat, az újrafordításokat is csinálják, azok még mindig azok maradtak. És ugyanazok az elvek, amik több ezer éve leírattak, mondjuk a példabeszédek könyve az körülbelül 3000 éve íródott le, azok a mai napig nagyon aktuálisak, és nagyon élők, és nagyon érvényesek. És azok a proféciák, amelyek ott vannak a Bibliában, azok, amelyeknek eljött az ideje, azok már be is teljesedtek eddig is. Például, a Biblia állandó Isten. De leginkább tényleg ez azt mondjuk a szeretet területén nyilvánul meg, hogy van ennek egy megnyilvánulása is az életemben nyilván, hogy Isten szeret, és folyamatosan kezdeményez felém. És lehet, hogy nem úgy nyilvánul meg, ahogy én szeretném, vagy nem az történik, amit én gondolok. Oké, mert Isten a javamat keresi, akkor miért veszítettem el az állásom például? Vagy miért fucsolt be egy üzlet, hogyha Isten szeret? Mert Isten nagyobb képet lát, és azt a valamit, azt az eseményt a javamra használja, és lehet, hogy majd hetekkel, hónapokkal, évekkel később visszafele látom meg, de ez a bizonyosság, én 6 éve vagyok hívő, és ez a bizonyosságom, most soha nem csalódtam Isten szeretetében, és tudom, hogy állandó, és tudom, hogy ő nekem megbocsájt, és az el nem múlik. És maga ugye a Biblia mondja, hogy a Marci is említette, hogy ez a szeretet, ez állandó. Legfeljebb én, ha nem így gondolom, akkor ugye a szabad akaratom miatt kételkedhetek benne, felépíthetek egy rendszert, és nem engedhetem magamhoz közel Istent, de ettől ő még ugyanúgy állandó, és ugyanúgy ez változhatatlan. És majd a legnagyobb bizonyítékát meglátjuk akkor, amikor átmegyünk a halálból az életbe, hogy ahogy a Biblia mondja, tehát amikor dimenziót váltunk, és meglátjuk, hogy tényleg ott tényleg léteznek az angyalok, tényleg van mennyország, amit most hitáltal láthatunk, amit persze nem kell naivitáshoz, hogy elhiggyük, mert valóban vannak sziklaszilárd bizonyítékai, hogy mondjuk, de eljön a pillanat, amikor majd szemtől szembe meglátjuk ezeket. És ez is egy fontos pillanat lesz. De egyébként például az apologetika témája, meg ha az üzletemben találkozom alapján, fenn van az a három részes anyag, illetve az egész apologetika óra is, ott ezekre még több bizonyítékot tudsz találni, hogy miért alapozom mondjuk ezt. És mert sokszor tényleg csak hitáltal tudjuk ezt mondani. Tehát nem látom, de sziklaszilárd bizonyítékok alapján tudom, és hiszem, és meg vagyok győződve. Amen. Így szemtől szembe tapasztaltam ezt, amikor nemrég, hogy valami igazságtalanságot követnek el veled szembe, és akkor az ember ugye megtelik így méreggel, haraggal, és bosszút akarok állni, és itt jön a tényleg Istennek a hihetetlen munkája, amikor tényleg a legmélyebb szükségeimet megelégíti, és már teljesen más nézőpontból tudom látni azt az eseményt, és azt tudom mondani, hogy bocsáss meg neki, mert nem tudja, hogy mit csinál. És ez nem egy ilyen fellengző sem mond, tudod, hanem tényleg a lelkem legmélyén túl látok azon az emberen. Látom, hogy ő is ugyanabban szenved, amiben én szenvedek, vagy szenvedtem, és tényleg nem tudja, hogy mit csinál. És Isten jelleme ez, hogy ez ilyen módon megnyilvánul. Megbocsájtás. De lehet, hogy még ezt se gondolod. Lehet, hogy csak tényleg azt gondolod, hogy igen, bárcsak tudná, bárcsak ismerne téged úgy, ahogy én ismernek, vagy jobban, és hagy élje azt az életet, amit én már tapasztalok, mert neki is erre van szüksége, és mennyire nehéz, ha a régi gondolkodásom szerint gondolkodok, elérni embereket, mert tele van ellenségeskedéssel a világ, ellenséges érzelmekkel, indulatokkal, de hogy fogja elérni azt az embert, a szeretet, hogyha nem megy túl ezen, hogyha nincs ott ez a hozzáállás, hogy bocsáss meg neki, Uram, mert nem tudja, hogy mit csinál, és ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása már, ami behatol a falak mögé, ugye a védelmi rendszere mögé az embernek, és azt mondja, hogy ezen el kell, hogy gondolkozzon. Álmodatos. És tényleg akkor imádkozzunk egyet most, jó? Oké. Drága Urunk, köszönjük neked a mai üzenetet, és köszönjük a mai reggelt, hogy hallhattunk a te igédet, hogy adtál, biztos vagyok benne, hogy válaszokat, hogy előre vittél a gondolkodásunkba. És kérlek azért, hogyha valaki itt, vagy majd a felvételen hallgatja ezt, vagy hallotta ezt, és azt gondolja, hogy neki szüksége van erre az állandóságra, erre a szeretetre, erre a biztonságra, akkor csak így imádkozzon hozzád, hogy és csak bátorítalak, hogy mondd ezt, hogyha még nem tetted, hogy köszönöm Jézus Krisztus, hogy meghaltál a bűneimért, köszönöm, hogy elfogadhatom a te áldozatodat, és megbékélhetek veled, és nem kell többé harcolnom és lázadnom, és a legmélyebb szükségeim belehetnek töltve, és kérlek, hogy tedd ezt, és vigyél előre az életben, és köszönöm, hogy majd halálom után a mennyben fogok tovább élni. Köszönjük Krisztus te nevedben. Csak állj meg mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és vigyázz ránk, vigyél előre minket a mindennapi életünkben. Segíts, hogy ragaszkodjunk ezekhez az alapigazságokhoz, segíts ahhoz, hogy ezeket éljük, hogy eszünkbe jussanak, hogy éljük meg ezeket. Ne csak gondoljunk rájuk, ne csak halljunk róluk, hanem legyen is része a mindennapi életünknek. És te végezd el ezt a munkát bennünk, Uram, mert te vagy erre képes egyedül. Tényleg, Krisztus nevében imádkoztunk, ámen.